Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 13 percen folytatódik a Millás reggeli Rádió Café 98.0-án Gede Balázssal.
És mi állal, Csandrás, én is jó reggelt kívánok mindenkinek.
0630-6-os-98-0-98-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Mozognak-e a hallgatók, hogy mindenki enerváltan
hát termelje GDP-t? Hát hogy jó reggelt, a... Veszprémben szikrázó a napsütés, 18 fok, írja egy kedves hallgató.
Köszönjük az időjárás.
Már itt is szépen süt a nap a Váci úton, a hőmérsékletet azt nem tudom. Jártam Svájcban, és ott is rend van.
Ja, biztos kamerák nélkül is.
Igen, de a megfigyelési rendszerekről, amikor beszélgettünk.
Aztán nagyon jók az egészségügyi interjúk, köszönjük szépen, ezért készítjük el ezeket, mert azt gondoljuk, hogy épülésre szolgál mindenkinek. Na, ha nincs más, akkor ne habozzunk, hanem rohamozzunk.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
A kőkorszakból a digitális űrbe 700 munkaóra alatt a munka címe a mai beszélgetésnek. Itt vannak velünk Akas Gábor, a Lex Holding CIO-ja, ugye az informatikai vezetője, és Mádi Gábor, a Siva Force informatikai vezetője. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok!
Kicsit a Lex Holdingról váltsunk pár szót, ugye ez az a cég, aki a BÁV-nak is, főtaxinak is, most már az Ubernek is fejleszt és IT szolgáltatásokat nyújt.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a Lex Holdingnak számos tagvállalata van. Ez szép kihívás informatikai szempontból is, különböző üzleti modellekre kell egységes és lehetőleg rugalmas IT választ adni.
Ez a kőkorszakból a digitális űrbe, ez jelentheti azt, hogy ezek alapvetően nem IT cégek, és őket kell felhozni valami olyasmi vé, akik tehát digitalizálódásban élen járó vállalatokkal?
Hát ha a kőkorszak kifejezést talán egy kicsit túlzónak érzem, viszont abban mindenféleképp igazság van, hogy mind a BÁV, mind a főtaxi az nagy múlttal rendelkező cég, az egyik több mint 250 éves, a másik pedig ugye több mint 150 évre tekinthet most már lassan vissza. Úgyhogy van fejlődés, van dinamizmus, és ezeket folyamatosan fent kell tartani, meg kell újítani, hogy a napi kihívásoknak megfeleljünk.
A Siva hol csatlakozik ezekbe a folyamatokba?
Mi most itt a Gáborékkal egy ilyen DevOps-os projektben kezdtünk el közösen dolgozni. Náluk voltak olyan alkalmazások, amiket jelenleg még manuális módon élesítettek, raktak ki különböző környezetre, és egy picit így egy pár fogalmat szerintem tisztázunk az elején, még mielőtt belecsapunk a részletekbe. Nem biztos, hogy mindenki megitta még a reggeli kávéját.
Na majd most akkor fölébrednek, mert van itt egy-két olyan, ami
egy-két fogalmat, igen. Így van. Tehát ugye arról van szó, hogy egy fejlesztő fejleszt és egy forráskódot ír, akkor ezt valahogy ugye el kell juttatni egy olyan helyre, ahol majd a felhasználók is nap végén ezt tudják használni. Két olyan fogalom van, az egyik a build, a másik meg a deploy, amit tisztázni kell, hogy a build az gyakorlatilag azt csinálja, hogy előáll egy olyan futtatható egység, Windows-ba, hogyha az exe fájlokra gondolunk, vagy mondjuk Androidnál egy APK, akkor egy olyan csomag, ami utána eljuttatható egy megfelelő ügyfélkörnyezetre, és éppen ez a másik fogalom a deploy, ami gyakorlatilag ezt a csomagot kihelyezi egy weboldalra, egy éles környezetre, egy store-ba, gyakorlatilag ez az, ami ez a két folyamat. Ezt ugye lehet manuálisan csinálni, tehát egy minden fejlesztő, hogyha csak a saját gépén elkezd fejleszteni, akkor ezt összekattingatja, megcsinálja, lefuttatja, stb. És kézzel kirakja a megfelelő környezetre. Ami most itt igazából előrelépés az, hogy ez hogyan lehet automatizáltan, naponta akár többször, és auditált minőségben megcsinálni úgy, hogy ebben ne lehessenek manuális lépések, kell elrontani emberi hiba vagy bármi egyéb kapcsán, és ugye így jön be a két másik fogalmunk, a CI/CD, ez a Continuous Integration, illetve a Continuous Delivery. Az egyik ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fejlesztő, amikor fejleszt, akkor ezek a fejlesztési lépések során minden egyes újabb fejlesztési egység elvégzésével a többi fejlesztővel közösen összerakják a forráskódot, és ez automatikusan különböző dolgok, mondjuk tesztek, szkennerek lefutnak, és utána a Continuous Delivery segítségével automatikusan ki tud kerülni belső tesztelőkörnyezetekre, vagy nagy isten éles környezetekre. És gyakorlatilag így a manuális lépéseket kihagyjuk a rendszerből.
Uh-huh. És a mi esetünkben ez tovább fűszeri, ez tovább fűszeri az, ami talán más cégekre is jellemző, hogy nálunk nincsen fejlesztői csapat, tehát mi konkrétan rendszer szoftverfejlesztéssel nem foglalkozunk, nincs hozzá kompetenciánk, tehát hogy külső partnerekkel dolgozunk együtt, tőlük kapjuk meg a forráskódot, és ezt kell nekünk nyilván a saját rendszereinkre, a saját környezeteinkre kihelyezni. És ez az, ami utána még kinyit olyan kérdéseket, hogy hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy ez a kód, amit mi kaptunk a partnerektől, az megfelelő minőségű, valóban előállítható belőle az a futtatásra alkalmas rendszer, amit majd használni szeretnének a felhasználóink. És ez az eszközrendszer, amit kialakítottunk, az pont erre jó, hogy félreértések nélkül gyakorlatilag a kódbázisnak minden egyes elemét megvizsgálva tudunk előállítani olyan alkalmazásokat, amik valóban a mieink, hiszen a tagvállalataink olyan egyedi rendszerekkel rendelkeznek, amiket nem dobozosként vásároltunk, hanem nekünk fejlesztettek, tehát ez csak a miénk, és ezeknél ez a fajta ellenőrzés, ez a fajta biztonság, ez kiemelten fontos.
Aha, ez gyakorlatilag egy ilyen önállóságot is biztosít, tehát ezeket a függőségeket, ezeket hogy lehet kezelni például?
Jó, hogy említetted a függőségeket, igen, tehát hogy a modern szoftverfejlesztés az ugye úgy működik, hogy különböző külső library-ket, külső kódrészleteket, előre megírt alapkódokat alkalmaznak a fejlesztők, azt építik be a saját kódjukba, és ezeknek a függőségeknek az ellenőrzése is.
Azonos
így van.
Programokat vagy library-ket.
Így van. És az évek során nyilván ezek az alkódok változhatnak, megszűnhetnek, nyílhatnak újak, de ha te magad bildeled le a saját környezetedben a futtatásra kész rendszert, akkor ezek a függőségek ugye automatikusan kiderülnek, hogyha valamelyik hibás vagy nem működik. Tehát biztosan el tudod kerülni azt, hogy egy olyan kódbázisod lesz, amiről azt hiszed, hogy működőképes és tovább tudod fejleszteni, holott az idő meg elment. Tehát, hogyha nincs fejlesztőd, akkor ezt nem tudod igazából máshogy megoldani, csak akkor, hogyha van egy ilyen rendszered, ami ezt automatizáltan végzi. És nyilván itt jön be a másik hozzáadott érték, hogy nem kell hozzám magasan képzett szoftverfejlesztő mérnöknek lenni, hogy ezt a kódbázist alkalmaz, vagy ellenőrizd, hanem a rendszer, amikor generálja a futtatásra kész alkalmazást, akkor ugye ezek a függőség ellenőrzések automatikusan megtörténnek.
És honnan lehet tudni, hogy ez a legjobb minőségű, mi kapható?
Az már egy másik kérdés, hogy a minőség az mindig egy bizonyos szinten relatív dolog, de például pont a BÁV esetében ugye nagyon fontos, ott egy szabályozói elvárásnak, az MNB előírásoknak is meg kell felelni. Az MNB viszont elég jó iránymutatásokat ad arra vonatkozólag, hogy minek kell megfeleljen egy pénzügyi intézetnél működő rendszer.
Ez akkor lehet mondani, hogy ez költséghatékony is? Tehát, hogyha tényleg mérnököket, meg programozókat, vagy fejlesztőket lehet kivonni ebből az automatizmusokán, akkor ezek egy ilyen költséghatékony rendszert képeznek? Vagy ez itt azért annyira nem...
A költséghatékonyság is megjelenik, én azt gondolom, tehát
csak ilyen side effect.
Ez mindenféleképp, tehát nyilván, hogyha a kódokat jellemzően ugye éjszaka váltunk verziót, vagy olyan időszakban, amikor az üzlet éppen nem használja az adott rendszert, úgyhogy a túlórák számát nyilván tudja csökkenteni, hogyha ez egy automatizmus végzi el, sokkal rövidebb idő alatt végbe megy, viszont egy másik momentumát is kiemelném a dolognak, hogy ezek a mérnökök, akik üzemeltetnek vagy fejlesztenek, azért egy magasan kvalifikált emberek. A verzió mondjuk lebildelése, tehát létrehozása vagy kirakása az egy picit repetitív, ismétlődő, picit talán már unalmas feladat lehet az ő számukra is. Komplexebb feladatokat tudunk nekik adni, a folyamatnak a tökéletesítését, a rendszerek stabilitásának a növelésén tudnak dolgozni, ahelyett, hogy belépnek a gépre, kézzel felrakják a csomagot, ellenőrzik, hogy minden a megfelelő helyen van. Tehát, hogy ezeket a manuális, már unalmas feladatokat tudjuk tőlük átterelni az automatizmusra, és számukra egy sokkal értékesebb, vonzóbb feladatot tudunk
mégpedig adni. Mert akkor mi marad a mérnököknek? A magasan képzett szoftvermérnököknek?
Gyakorlatilag ami legalább annyira fontos, hogy a kódminőség, az a stabilitás és a performancia. Tehát ahogy a világ gyorsul, minden rendszernél folyamatosan nyomon kell követni, hogy az idő előre haladtával az az adott funkció, ami egyébként mondjuk már ki van fejlesztve régóta, az ugyanazzal a performanciával, vagy talán még gyorsabban tudjon működni, mint eddig. Tehát ez nem egyfajta probléma vagy hiba elhárítás, hanem a rendszernek a finom hangolása, a még tökéletessébe való tétele.
Még itt a minőség ellenőrzés, ez azért azt hozzá lehet tenni, hogy nyilván ebbe az automata folyamatban sok olyan lépésbe le tudunk tenni, mint mondjuk egy automata tesztelési funkció, amit nem kell minden egyes alkalommal, minden egyes új verziónál manuálisan tesztelni. Bele tudunk tenni olyan sérülékenység ellenőrzéseket, amik ezeket a külső más sok által írt library-ket tudják ellenőrizni, van-e benne mondjuk vírus, van-e benne olyan probléma, ami sérülékenyé teszi ezt az adott kódot, és ezek is nyilván tudnak nagyon sokat spórolni, mert ha ezek automatikusan lefutnak, ugye akkor egyrészt munkaerőt spórolsz, másrészt meg ugye akár naponta többször is ki tudod rakni, mert akárhányszor le tudod futtatni.
Hol voltak itt olyan váratlan problémák, amiket meg kellett oldani? Beszélgetünk ezekről a folyamatokról, meg ezekről a projektekről, és mindig olyan gördülékenynek tűnik, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, ez felépült, ez működik, teszteltük, stb.
Mint minden projektben mindig vannak kihívások.
Igen.
Itt a mi oldalunkról gyakorlatilag az egyik nehézség az előbb említett dependenciák kezelése is volt, tehát nagyon sok olyan, mivel ez egy meglévő alkalmazás volt, amire ebben a projektben dolgoztunk, nagyon sok olyan régebben használt függőség volt, amire nem voltunk felkészülve, nem tudtunk róla, mondjuk nem volt dokumentálva, vagy nem volt róla kellő információ. Ezeket mire feltúrtuk, összeraktuk, csontvázak estek ki a szekrényből, ezek nyilván sok időt elvettek, mire megérkeztünk. A másik pedig pont így az együttműködésben, ugye azt Gábor is, hogy mondta, hogy nekik házon belül nincsen erre megfelelő kompetencia, tehát ezt az alkalmazást is más beszállító szállította. Mi szempontunkból, mi egyfajta karmester funkcióban is kellett, hogy legyünk, mint az ügyfél, a Gáborék, illetve a másik beszállító cég között kellett ezt a folyamatot úgy menedzselni, hogy a kecske is jól lakjon meg.
De ugye agilis működésről van szó, és ha nem látunk valamit, problémát, amivel aztán szembesülünk, akkor hogy mérjük fel, hogy az milyen mély probléma, mennyire kell megváltoztatni miatta a terveket például. Tehát hogy lehet egy reagálni arra, amire nem számít az ember?
Hát, itt
nyilván is agilisan.
Igen, hát gyakorlatilag ez abszolút mondhatjuk, ez egy ilyen típusú projekt volt, mert szinte két hetente változott velünk egy picit a világ, hogy mire készültünk fel, valamit mondjuk elkészítettünk, összeraktunk, és egy újabb akadály érkezett, amit meg kellett oldani.
Igen, én azt gondolom, hogy az agilitásnak pont ebben van a nagy hozzáadott értéke, hogy nem egy előre kőbevésett feladatlistán megyünk végig, és mindenki csak azt csinálja, ami abban az előre megírt feladatlistába számára ki van adva, hanem folyamatosan konzultálnak a résztvevő csapattagok, azonosítják a megoldandó feladatokat, szétosztják egymás között, és meg is oldják. Tehát az agilitásnak pont ez a lényege, és ebben mind a Sivaforce, mind pedig az a partnerünk, aki ezt az alkalmazást fejlesztette, ez kiváló partner volt. Úgyhogy tényleg nyilván mi is figyeltük, mi az infrastruktúra és üzemeltetési környezetet adtuk a projektben, és ez az együttműködés, ez látszott, hogy itt az agilitás tényleg értéket teremt.
Sokszor azt hangzik el, hogy belevág valaki egy ilyen fejlesztésbe, és a végén nem azt kapja, amire ő gondolt, hanem valami egész más. Nem biztos, hogy jobb, nem biztos, hogy rosszabb, csak más. Nálatok ez hogy néz ki így utólag?
Igen, régebb óta foglalkozom én is így agilis módszertannak az alkalmazásával. Talán mondhatom azt, hogy van benne gyakorlatom. A lényeg az, hogyha ilyen agilis projektbe fogunk bele, akkor a célt kell nagyon tisztán definiálni a csapat számára, nem pedig az oda vezető utat. Tehát, hogyha elveszünk abba, hogy de ezt csak én tudom elfogadni, akkor nagyon nehéz lesz az agilis együttműködés, de ha világosan tudjuk, hogy mi a cél, amit szeretnénk elérni, akkor én hiszek benne, hogy az agilis működés az a legrövidebb és legköltséghatékonyabb módon. De itt kell egy bizalom, és kell a jó csapatszellem, hogy ez működni tudjon, és nem kell ragaszkodni az odavezető út minden egyes kanyarulatához. A cél a fontos, amit el akarunk
kérni. És ezt elértétek, és akkor ezek szerint.
Így van, pontosan.
És hogyha már így az agilitást felhasználod, akkor a hány projekt, meg annyiféle megoldás, annyiféle metodológia, annyiféle eszközkészlet van így jelen a piacon is, tehát hogy mi nyilván azt képviseljük, hogy az ügyféligények megfelelő, tehát vannak olyan cégek, akik mondjuk erre a CI/CD megoldásra GitLabot használnak, valaki GitHubot használ, valami Bitbucketet használ, tehát nekünk nem az a fontos, hogy minden állam egy adott túllal, hanem az adott ügyfélkörnyezetre, az adott ügyfél megoldásba illeszkedően, hiszen minden ügyfélnek vannak saját preferenciái, más szerződései. Tehát egy olyan fajta Open DevOps filozófiát képviselünk mi ebbe, hogy bár Atlassian partnerek is vagyunk, GitLab partnerek is vagyunk, ez ne befolyásolja feltétlen azt a döntést, mert van olyan ügyfelünk akkor, ahol mondjuk GitHubot használtunk, mert az a kompetenciánk is nyilván megvan hozzá.
Kérdezzel hallgató, hogy AI faktor?
Számítottam erre a kérdésre, már reggel megbeszéltük a Gábor, hogy ez biztos, hogy fel fog jönni.
Akkor biztos, hogy Gábor írta az asztal alól, igen.
Ma már nem lehet az informatikáról úgy beszélni, hogy valahogy belekúszol
ez a kétbetű. Azt mondják, hogy az egészet zárójelbe teheti ez az AI. Vannak ilyen nagyon nagy álmodozók, akik azt mondja, hogy még jól képzett szoftvermérnökök se kellenek majd, előbb-utóbb, hanem csak egy jó AI megoldás.
Azt szerintem nagyon fontos látni, hogy olyan dolgokra, hogy például egy nulláról megírt új alkalmazás, és valamilyen bizonyos szintű funkciókat, funkciócsoportokat, vagy kész nagyisten osztályokat, modulokat meg lehet írni AI-jal egy bizonyos szintig. Ez teljesen igaz, és most vannak erre tökéletes megoldások, és vannak működő dolgok. Itt azért nagyon fontos az, hogy nyilván egy abszolút nem kompetens ember, aki egyetlen életében nem fejlesztett, ő azt, amit kidob a gép, ugyanúgy, hogy lehet látni a rémhíreket manapság, hogy egyébként a keresési találatokban ehetek eszik lát, és igen, típusú dolgok jönnek. Tehát itt is van olyan, hogyha nem tudod megnézni, hogy ez a generált kód egyébként értelmes-e, vagy mondjuk adott esetben egyszerűsítheted-e, hiszen az AI ez egy generatív AI, és mindenhonnan összeszedett kódok alapján egy nagy mintából tud generálni tartalmat. Azért itt nagyon fontos, tehát mi azt szoktuk inkább mondani, hogy mondjuk egy medior fejlesztőből tudsz seniort csinálni, de alapvetően egy nulláról nyilván nem fog. És ugyanúgy ebben a CI/CD világban is, igen, lesznek olyan túlok, meg már most is vannak, amire azt lehet mondani, hogy itt van egy Java alkalmazás, generál le hozzá nekem azt a build scriptet, meg a deploy scriptet, és megírja, csak mellette még van 824 féle olyan custom integráció az adott kedves ügyfélnél, amire nem volt felkészülve, hiszen soha életében nem foglalkozott ilyennel.
Igen, én is így gondolom, egyébként nem saját gondolat, az egyik ilyen AI témában foglalkozó konferencián hallottam, de szerintem nagyon találó, hogy maga az AI egyébként egy evolúciós következő lépés, tehát nyilván az ember először nem érezte magát erősnek, csinált gépeket, amivel meg tud emelni nehezebb dolgokat, aztán nem érezte magát elég gyorsnak, csinált járműveket, amivel hamarabb eljut A-ból B-be. Az AI gyakorlatilag a gondolkodás sebességét tudja nagyon hatékonyan meggyorsítani, tehát azt gondolom, hogy igen, a szoftverfejlesztések, a tesztelések, a sérülékenységvizsgálatok adott esetben gyorsabbak, így ez is ma, az AI segítségével, de komplex tranzakciós rendszereket, vagy olyan nagy rendszereket szoftvermérnökök nélkül létrehozni, vagy egyáltalán üzemeltetni ma még biztosan nem lehet. És valahol mindig megfizetjük az árát, hogy egy profi szakember végzi azt a munkát, vagy egy ilyen gépre végezzük, tehát úgy magának a finom hangolásának. Azért megnézzük, hogy egy AI motor mekkora, vagy maga a megoldás mekkora energiafelhasználással, infrastruktúrával, egyebekkel kell, hogy működjön. Nem biztos, hogy minden szoftverfejlesztési, vagy minden egyes megoldásra, amit eddig az ember maga végzett, arra a mesterséges intelligencia lesz a válasz. Tehát szerintem jól kell használni, és akkor támogat. De rácsatlakozok arra, amit a Gábor mondott, igen, hogy abszolút nem értek a fejlesztéshez, és kapok egy generált kódot, hogy tudom megnézni azt, hogy ebben a kódban van esetleg egy rossz indulatú kódrészlet.
Világos. Hát nagyon köszönjük, ennyi fért bele. Nekem így laikusként az jött le, hogy határozott célok, jó partnerek, kevesebb szívás körülbelül.
Exakt. Pontos.
Köszönjük szépen, hogy itt jártatok nálunk. Szép napot.
Köszönöm. Szép napot mindenkinek.
Kakas Gábor, a Lex Holding CIO-ja, és Mádi Gábor, a Siva Force CIO-ja, informatikai vezetői jártak itt nálunk.
Most meddig szusszanjunk egyet, aztán jövünk vissza aranyköpés rovatunkkal.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A James Bond sztorik szerzője Ian Fleming született 1908-ban ezen a napon, és tőle idézünk egy mondást, gondolatot. Az első találkozás alkalom, a második a véletlen műve, a harmadik már ellenséges mesterkedés.
Milyen nehéz lehetett Ian Fleming élete?
Igen.
Egy mindenkivel szemben ellenségessé vált, akivel legalább háromszor találkozott.
De már
és mi van az 500. találkozással? Azt nem tudom. Szóval...
az már megfigyelés esete.
Igen.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na hát, jöttek számok, hogy hogyan érinti a huszi lázadók akciói a tengeri szállítást. Ugye hát arról lehetett hallani, hogy igencsak megnehezíti ezt az egész közlekedést a vörös tengeren tapasztalt fennakadások. Ugye óriási kerülővel tudnak csak a hajótársaságok Afrikát megkerülve közlekedni, ami lényegesen tovább tart, és több pénzbe is kerül. Nyilván leköt egy csomó kapacitást, mind szállítóját, járműben, mind konténerbe, és ez most már számszerűsíthető. A Maersk szállítóvállalat szerint 20%-kal is visszaesett a tengeri szállítási kapacitása vörös tengeri támadások miatt.
Főleg amiatt, hogy már a távolabbi partmenti területeket bizony is el tudják érni. Közben pedig azért az amerikaiak meg az angolok próbálnak csinálni ez ellen valamit, hiszen azért Európa meg Amerika leginkább kitette ezeknek a támadásoknak, ugye oda adják el a legtöbb árucikket azért, de hát ezek szerint még végleges megoldás nincs erre vonatkozóan.
Hát gyakorlatilag kétféle, ugye lehet támadni a jemeni olyan állásokat, amelyek segítik, vagy fegyverrel látják el a lázadókat, hogy ezeket az akcióikat csinálják, vagy a másik a követés és biztosítás a szállítójárműnek, de hát ez megint rengeteg pénz és kapacitás.
Hát főleg, ha ugye ez, mondják mindig, amikor ugye az Izraellel ellen volt az a támadás, és mondták, hogy mennyibe kerül egy darab rakéta.
Igen.
Tehát, hogy a Hamas csinált a garázsba egy ilyen rakétát, és azt, hogy elfogják, ahhoz több 10 millió dollárba kerül egy skuló. Úgyhogy ez nem tűnik jó befektetésnek. Viszont azt mondták a dán konténeresek, hogy gyorsabb hajózással. Hát, ez így hogy? Oda szólnak rádiónak, Captainnek, hogy igen, na most akkor gázt. A 5-ről kapcsolj fel 7-esbe.
Igen, nagyobb kanyar jön, igen, úgyhogy az gyorsabban
csinálni. Mert hogy a másik megoldási javaslatuk meg az, hogy majd kapacitást bővítenek, de kérdem én, hogyha kapacitást bővítenek, és mondjuk megoldódik a helyzet ott a Vöröstengeren, akkor mi lesz a többletkapacitással? Hát az kicsit ilyen öntérdelővésnek tűnik. Csuka.
És egyébként ugye egy ilyen globális kereskedelmi barométernek tekinthető a dán cég, mert hát rettenetes nagy pozícióik vannak, úgyhogy mérvadó, amit mond, ők most abban spekulálnak, vagy azt számolgatják, hogy legalább évvégéig folytatódnak a Vöröstengeren elkövetett támadások, okozta szállítási fennakadások, hát ami ugye elég komoly problémát okozhat bizonyos ellátási láncokban, amelyek nagyon érzékenyen érintettek.
Lépjünk hátra, és akkor nézzünk az inflációra is rá, mert igen, hogyha ez így van, ugye amikor keresztbe állt a konténára, jó, akkor is mondták, hogy ugye igen, az inflációban is érezhető lesz, most akkor a huszi lázadók miatt fogunk többet fizetni bizonyos árucikkekért, úgyhogy hát minden mindennel összefügg.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na hát kérem, eljött ez is, hogy megnézzük, hogy az AI-nak milyen szerepe van, és milyen továbbiak lehetnek az elkereskedelemben. Természetesen...
Egy biztos, hogy valami formálódik ez ügyben, mert a lapszemlében arról volt szó, hogy ne dőljünk be annyira az AI hype-nak. Most ugye beszéltünk az előbb arról, hogy azért ennek van, vagy lesz szerepe, de mindenre nem megoldás. De hogy gyakorlatban...
De az félreérthető volt az a nem bedőlés, hogy ott csak annyi volt, hogy a mértékét ne toljuk
hát
annyira
pár túl. Pár százalékkal meglöp ki a GDP.
Igen,
de mi Magyarországon erre ne építsünk, már most szólok.
Na de megnézzük, hogy az elkereskedelemben mi a helyzet Szabó László segítségével. Ő a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát sokat beszélünk róla, de meg az ember érzi, hogy lenne helye nyilván itt is, hiszen egy digitális területről beszélünk az elkereskedelem kapcsán, de valahogy nem látjuk a nyomát. Az is lehet, hogy a háttérben dolgozik az AI, és azért nem látjuk, vagy esetleg még nincs is jelen.
Igen, hogy egy kicsit távolabbról indítva, hogy az AI, vagy most az egyszerűség kedvéért a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, neurális hálókat mind vegyük ezen kifejezés alá.
Egyszerűbb.
Tehát egy technológiai innováció, és ez gyakorlatilag az első robotizáció a szövőgépekkel kezdődött való 1790 körül, amikor is egy több évezrednyi szakmát, a szövőszékes szövés szakmáját reformálta meg, és akkor ott is volt nagy ijegység, hogy elveszik az emberek munkáját. Ugye ez el is vette gyakorlatilag onnantól kezdve a kék galléros munkaköröket, vagy átvette. Nem kellett Tesla BYD összeszerelő üzemébe menni, hogy azt lássuk, hogy a robotizáció bizony besegít a manuális munkákban. És akkor egészen az AI megjelenéséig a fehér gallérosok úgy gondolták, hogy ők biztonságban vannak, és az ő repetitív és nem repetitív munkájukat egyébként az AI jelentősen vagy meg tudja könnyíteni, vagy át tudja venni. Ugye, és akkor a kérdés az, hogy hogy tudják mindezt hasznosítani az elkereskedők. 2024-ben már lassan a bokorból is AI szakértők ugranak elő, de ahogy mondjátok, hogy annál kevesebb gyakorlati kihasználása van. Én 2-3 példát hoztam ezzel kapcsolatban.
Na.
Az egyik ilyen klasszikus a szöveg- és képalkotásban, tehát hogy ugye egy elkereskedő esetében termékkatalógusban van bőven mit mókolni, egyedi leírásokat írni, vagy akár képek esetében a gyártótól kapott homályos képet feljavítani, mondjuk egy lámpatestet a természetes közegébe rakva, egy nappali a háttér elé rakva, bizony van skálázható és hatékonyságnövelő felhasználási módja. Képzeljétek, a hónapokkal ezelőtt mi a Grow Digital ügynökségen belül volt egy AI belső pályázatunk, amikor is a legtöbb kolléga beadott egy pályaművet, és az egyik legérdekesebb, izgalmasabb az volt, amikor az egyik szolgáltatású mini reklámfilmjét az egyik kolléganő lefordítatta egy AI eszköz segítségével román, szlovák és angol nyelvekre, így a Csaba kollégánk tökéletesen beszélte azon nyelveket, amit egyébként nem beszélne. Tehát, hogyha most arra gondolnak, hogy a Millás reggeli meghódítaná a világot,
igen,
és leszeretnénk portugálra vagy üzbégre fordítani az adásokat, akkor ezt az AI segítségével
szépen
megtehetnénk.
Szépen feltesszük a kérdéseket. Üzbégül, te pedig üzbégül elmondod.
Mondjuk üzbég hallgatókat kevéssé fogják érdekelni a budapesti hírek. Például meg a Mihálovics gazda, meg nem tudom, hogy micsoda, de ezt még gondoljuk.
Csak mondjuk ezt az elkereskedelem általános helyzetéről. Okay. Ugye egy szép nagy piac, úgyhogy egyébként ezen gondolkodjunk el.
Egy további felhasználási formája az ilyen AI vezérelt chatbot, vagy úgynevezett virtuális asszisztens. Tehát aki webshopot üzemeltet, az tisztában van vele, hogy a ügyfélszolgálat nagy része az logisztikai kérdés, vagy ilyen technikai kérdés, hogy hol jelentkezem be, vagy hol a csomagom típus. Ugye ezekben tud segíteni, ez viszonylag dobozolható, véges típusú kérdések, válaszok halmazból lehet ezt kiválasztani. Illetve ugye vannak, akik ezt egy következő szintre hozták, ez a vásárlási asszisztens, ahol feltanítva a termékkört ezzel az AI virtuális asszisztenssel javaslatokat tud tenni egy vásárlási, döntéshozási folyamatban. Az egyik ilyen régiós elkereskedőnél egyébként egy ráadásul egy AI kisegítette alapprogramozói tudással programoztak le egy hasonló eszközt. Illetve a nemzetközi terjeszkedésben, ugye szoktuk azt gondolni, hogy itt a magyar nyelv bennünket megóva külföldi terjeszkedőkkel kapcsolatban.
Hát már biztos nem.
Ez egy ideig egyébként igaz is volt, igen, de az AI korában nagyon-nagyon könnyű lokalizálni egy webshopot, tehát hogy az a mi lehetőség számunkra, hogy könnyebben mehetünk külföldi országok felé hódítani, az ugyanúgy egy veszély is egyben, mert a külföldiek könnyebben bejönnek, könnyebben lokalizálni, tehát hogy nem hónapok, hetek, hanem percek, napok alatt lokalizálják a webshopjaikat, mondjuk egy Black Friday vagy egy főszezon előtt.
Világos. Ezek azok, amelyek már a alkalmazási területek. Mire nem jó az AI, mielőtt valaki túl gondolja?
Igen, mire nem jó? Jelenleg még nem tartott az AI, hogy mondjuk olyan kreatív munkát végezzünk el, amivel ki szeretnénk tűnni a tömegből. Tehát jelen formájában nem az AI fogja megírni és legenerálni az egyik nagy kullagyártó brandnek a következő ikonikus reklámfilmjét, vagy popslágert írni, viszont ötletelésben az ide való út során nagyon is tud segíteni az AI.
Hát inspirációt adhat, akkor röviden fogalmazva. Egyébként az igazán nagy elkereskedő cégek, mint az Amazon, azok például már használják ezt a technológiát a mindennapokban?
Igen, ugye jó kérdés, mikor tegnap készültem az adásra, akkor stílusosan megkérdeztem az AI-t, a ChatGPT-t, hogy milyen példákat tudna felhozni, és akkor pont kettőt dobott ki az Amazon és a Zarát. Tehát, hogy az Amazon egyébként az ajánlórendszerét AI alapúvá tette, tehát, hogy amikor ugye kosárba tettünk egy terméket, és ki szeretnénk fizetni, akkor ezt is tedd még mellé típusú ajánlásokat. Ajánlások mögött ezt lecserélte az AI típusú ajánlásokra, ahol egy ugye is vásárlási viselkedés viselkedési ilyen úgynevezett patterneket, mintákat keres az Amazon, is hasonlít össze többiekkel, és hatékonyabban tudja ezeket kiajánlani, nyilván saját bevételét növelve. Vagy a másik ilyen példa az Ara, ami úgy gondolom nagyon izgalmas sztori, ami az ő AI alapú elemző rendszere előrejelzi a keresletet, optimalizálja a raktárkészletet, és így bebiztosítja, hogy milyen termékeket kell újra rendelni, és mi az, ami fogy. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel azt az eredményt elérve, hogy csökkenteni tudja a készletfelhalmozódást és a készlethiányokat.
Kicsit, ha visszatérünk a nemzetközi terjeszkedés egyszerűsítés, vagy egyszerűsödésére, mert hogy ugye magyar nyelven is megjelenhetnek nemzetközi cégek, ez nyilván fordítva is igaz, tehát a magyar elkereskedőknek a külföldi piacra lépését segítheti ez? Tehát mondhatni azt, hogy egy alacsonyabb belépési küszöböt ad azáltal, hogy bármilyen nyelvre lefordíthatom az oldalamat, és azon a piacon akár komoly marketing tevékenységgel piacot tudok szerezni?
Igen, ugye az egyik a lokalizáció, uh-huh. A másik pedig olyan, mintha most a legmodernebb technológiai vívmányokkal mennénk mondjuk világot hódítani, és nem kell itt az Amazonra gondolni, elég, hogyha a régióban gondolunk a régiós versenytársak ellen. Ez olyan, mintha ezek nélkül megyünk külföldre, ez olyan, mintha egy huszársereggel kart kibomva rohannánk a gépfegyverek ellen. És ugye megvan hát ennek a...
Volt olyan, hogy sikerült, csak viszonylag ritkán.
Ennek ugye megvan, viszonylag megvan a... nagy veszteség.
Megvan a romantikája. Nem túl sok eredményt.
Akkor mi kell ahhoz, hogy ezt a KKV szektor, az elkereskedelmi szektor felfedezze, és mondjuk ne a nagyok játszóterrel legyen ez az AI megoldás, mert most egyelőre a láma példákból is azt tűnik, hogy ez lehet, hogy túl misztifikálja még az a kör is, akinek egyébként tökre jó használható lenne, hogy mert most itt mondtuk az Amazont, meg mondtuk az Arát, és akkor a sarki butikos megvonja a vállát, hogy hol vagyok én ahhoz sehol, közben pedig hát ugye lehetne keresni valója mondjuk e területen.
Igen, ugye a legnagyobbak már saját verziókban gondolkodnak, fejlesztenek, programoznak maguknak etéren. A jelenleg az AI abban a korszakba ért, amikor is az üzleti modellek még kialakulóban vannak. Tehát a különböző dobozót használható célszoftverek, amit mondjuk egy tipikusan egy magyar közepes elkereskedő számára is elérhetők lesznek. Ezek úgy gondolom, hogy a következő fél egy évben azért meg fognak jelenni tömegével, de azért keresni kell. Alapvetően két dolog kell ahhoz, hogy jobban elterjedjen az AI használat magyar elkereskedőknél is. Az elsősorban egy tanulási vágy vagy nyitottság, egyéni szervezet szinten egyaránt, és az ebből fakadó, és ez a második dolog, az új technológia adaptálási képessége. Tehát, hogy építsük be ezeket, ne lár-pullár technologizáljunk, hanem az eredmény és a céges hatékonyság érdekében. És talán egy utolsó gondolat, hogy az AI megoldások és az eszközök egy hasonlattal élő, ez olyan, mint én nagyon szeretek legózni, egy Lego házban az AI egyfajta új, különleges Lego kocka, amit most nagyon jó mutogatni, és csillog-villog is prezentációkra vinni, de ettől még nem lesz ettől Lego ház.
Tehát és ugye, nem mindenhova passzol.
Igen, pontosan, nagyon fontos, nem jelent megoldást az üzleti problémáinkra, viszont jó érzékkel, jó helyre behelyezve tudunk vele építkezni, hatékonyabb cégműködést eredményezhet.
Csak ne lépjünk rá éjjel, mikor a gyerek szerte széthagyja a szőnyegemet. Nagyon igen. Megszúrja a talpunkat. Igen. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük ezt az epizódot is, meg az egész együttműködés. Ugye hosszasan voltál szakértője a rovatnak, most egy picit pihenőjön valameddig.
Hát egyszerűen vakáció.
Így is
ilyenkor van. Ilyenkor az elkereskedelem is szúnyat kicsit, hogy felkészüljön majd a Black Friday-ekre.
Hát, hogy legalábbis mi most majd kevesebbet szakértünk Szabó Lászlóval, de köszönjük szépen, szép napot a továbbiakban.
Köszönöm szépen, jó nyarat kívánok!
Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével beszélgettünk arról, hogy milyen szerepe van most, és milyen lehet az AI-nak az elkereskedelemben.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
Most jön majd Schmidt Andi a hírekkel, addig legyen a hallgatóké a szó. Drága szágaim! Az angol ilyen keresztnév helyes kiejtése nem ájen, nem ján, hanem ilyen, igen, ilyen. Vagyis, mint a magyar, ilyen szó, csak ilyen nélkül. Köszönöm szépen. Köszi. Az észrevételt Kántor Edétől már megkaptam, hogy a lapszemlébe is balfék módon viselkedtem, hiszen a Gemoglut nem pont így ejtettem. Nem mondhatnám, hogy ez gag faktor, de mégis azzá vált Nyelvleckék Andrással, mert úgy belopja magát, hogy külön rovat szignál sem kell hozzá. No, hát akkor most jönnek a hírek, aztán mesél a múlt, ahogy ki lesz az alany, akiről Csaba megemlékezik, azt az előbbi mondatai miatt nem mondom el, mert aztán majd megjön, hogy a ivest hogy kell ejteni helyesen.
Az elhangzott műsorszám termék